Kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 341. dicséretünk első versét énekeljük. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő. Testvéreim, és folytassuk Isten tiszteletünket a 340. dicséretünk első 5 versét énekelve. Te drága Jézus, mi történt te véled?
Thank you.
helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, a világ és személyes életünk megváltóját, hogy örök időkben a te csodálatos szeretetedben és döntésedben fogant elhatározásodat, hogy elvállod a golgotai keresztet az idők teljességében, véghez vitted, hogy elvehesd a világ minden bűnét, hogy elfordíthasd rólunk és a világról az Isten bűnök miatti jogos ítéletét és haragját. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindvégig, még a földön jártál, a keresztre készültél, tudatában voltál annak a rettenetnek, ami értelmet és célt adott a földi létnek. És köszönjük, Urunk, hogy ezzel a teherrel végigjártad az életed útját itt közöttünk. Nem menekültél el előle, önmagadat is legyőzve, az Isten az Atya iránti hűségben, irántunk való mérhetetlen szeretetben vállaltad azt a golgotai keresztet. Urunk, olyan sokszor olvastuk az erről szóló evangéliumi híradást, olyan sokszor hallottunk ezekről ige hirdetést, bizonyságtételt. Urunk, engedd meg nékünk, hogy a te lelked munkája által ma is ezen a nagy pénteken új fényben tündököljék a te kereszted, a te személyed. Hogy újra rácsodálkozhassunk mindarra, amit vállaltál, érettünk, miattunk és helyettünk. És engedd meg, Urunk, hogy igaz legyen a mi életünkben is, hogy Krisztussal együtt megfeszítettünk, és élünk többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus. Urunk, szent lelked áradásáért kérünk, hogy tedd élővé, nekünk szólóvá felhangzó, jól ismert igéket, és lelked által indíts bűnbánatra, lelked által ajándékozz meg a bűnbocsánatot nyert ember örömével, és lelked által vonj közösségbe önmagaddal és egymással. Míg hallgatjuk a hallható igét, és majd magunkhoz vesszük a látható igét, az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Jézus Krisztus érdemeért kérünk, hallgattassék meg könyörgésünk. Amen. Isten igéjét a Márk evangélium a 15. fejezetéből olvasom, a 25. verssel kezdődően egy hosszabb szakaszt, és majd a végén a hosszabb szakaszból két ige verset. Megismétlek és kiemelek. 3 óra volt pedig, mikor Jézust megfeszítették. Az ő kárhoztatásának oka pedig így volt a feje fölé felírva, a zsidók királya. 2 rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb, egyet bal keze felől. És beteljesedett az írás, amely ezt mondta, a bűnösök közé számláltatott. Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván és ezt mondván, aki lerontod a templomot és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen pedig a főpapok is, csúfolódván egymás között az írástudókkal együtt ezt mondták, másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. A Krisztus az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Akiket pedig vele együtt feszítettek meg, azok is szidalmazták őt. Mikor pedig 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön egész 9 óráig. És 9 órakor fennszóval kiáltott Jézus ezt mondván, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami megmagyarázva annyi, én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig meghalván ezt az ott állók közül így szóltak, ímé Illést hívja. Egy ember pedig odafutamodott, egy szivacsot megtöltött ecettel, azt nátszára tűzte, és inni adott neki. De rászóltak, hagyjátok el, lássuk, vajon eljő-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátotta lelkét, és a templom kárpitja felétől az aljáig ketté hasadt. Látván pedig a százados, aki vele átellenben állt, hogy ekként kibocsátva a lelkét, ezt mondta, bizony, ez az ember Isten fia volt. És megismétlem a 37. és 38. verseket. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátotta lelkét, és a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasadt. Hogy Jézus Krisztus halála egészen más volt mindenki más halálánál, azt jól mutatja az ő többek között az ő halálához nagyon szorosan kapcsolódó, vagy a halálát követő különös jelek és események sokasága. Hogy Jézus halála egészen másról és sokkal többről szólt, mint hogy egy a mulandóság alá vetett élet földi szakasza véget ér, ahogy mindnyájunké, minden emberi egyszer véget ér. Vagy hogy egy igazságtalanul elítélt, ártatlan ember mártíromsága történt volna a kereszten csupán. Hogy ennél jóval többről van szó. Azt jól mutatják azok a különös, Jézus halálát követő, ahhoz kapcsolódó jelek. Egy-kettőt sorolok csak. A természet úgy, mint egy reagál a teremtő Isten Golgotai halálára, hogy hirtelen az egész föld sötétségbe borul. Voltak, vannak, akik úgy próbálják ezt magyarázni, hogy napfogyatkozás támadt, ugye ez bizonyos időközönként újra meg újra előfordul, de akik értenek a csillagászat tudományához, azok ezt cáfolják, akkor nem lehetett napfogyatkozás. Itt Isten váratlan beavatkozása volt, hogy a természet egy ilyen hirtelen támadt, semmilyen természeti törvényen nem magyarázható módon sötétségbe borult minden. Aztán földrengés támadt, és részben a földrengés következtében sírok megnyíltak, és feltámadtak, elhunytak. Azok bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek, írja az egyik evangélium. Aztán Jézus halálának a különös mély értelmét erősíti, bizonyítja az is, amit most felolvastam, hogy a templom kárpitja fölétől az aljáig egyszer csak ketté hasadt. Ez annyira megrendítette az akkori papságot és a zsidó nép vezetőit, hogy írásos nyoma is maradt ennek. Nem csak az evangéliumok jegyezték ezt föl, hanem a zsidóság akkori vezetői képviselői is megjegyezték, írásban is megjegyezték, hogy Jézus halálakor a templom kárpitje fölétől az aljáig ketté hasadt. A templom legbelső részét, a szentek szentjét zárta el a templom többi részétől ez a hatalmas, nehéz, gyönyörűen szőtt, vastag függöny, kárpit. Kék és bíbor színű fonából volt szőve, hatalmas nagy kérubok voltak beleszőve az anyagába. Ez a kárpit zárta el a szentélytől a szentek szentjét. A templomnak azt a legbelső, legkisebb egységét, területét, ahova senki nem mehetett be. Ahova kizárólag az éppen hivatalban lévő főpap, ő is csak egy évben egyszer az úgynevezett engesztelési ünnepen mehetett be. Ezt a szentek szentjét zárta el a külvilágtól, a templom többi részétől, és gyakorlatilag minden ember elől, ez a vastag, gyönyörű, hatalmas kárpit. Ez Jézus halálakor fölétől az aljáig ketté hasadt. A kárpit azt fejezte ki, hogy a szent elé, a tökéletes Isten elé bűnös, véges, gyarló ember nem mehet be. Jézus halálát megelőző időben, az Ószövetség idejében az ember nem mehetett közvetlenül Isten szín elé. Mert a szent, az Isten és a szentségtelen az ember nem lehetett együtt, egy helyen, közösségben egymással. A kárpit ezt fejezte ki. Elválasztás van Isten és az ember között. Nekünk már olyan természetes, mert új szövetségi emberek vagyunk, mert Jézus érdemében járulunk Isten elé, hogy bármikor, bármilyen helyzetben imádkozva oda mehetünk elé. De az Ószövetség idején, a Krisztus halálát megelőzően nem mehetett az ember az Isten szín elé. Erről beszélt a kárpit. Az a hely, ahol Isten megjelenik az ő népe között, az el van zárva a népe elől. Oda csak kivételes alkalommal egyszer engesztelő áldozati vért víve magával, csak a főpap mehetett be, senki más. Ez a kárpit, amely elzárta az embert Istentől, Jézus halála pillanatában fölétől az aljáig ketté hasadt. Ezt a kárpitot nem emberek bontották el. Ezt a kárpitot az Isten maga bontotta el. Egyrészt az eredeti szöveg nyelvtani szerkezete utal erre, másrészt az irány, hogy fölülről az aljáig. Onnan fölülről az Isten cselekedte, hogy Jézus halála pillanatában, Jézus engesztelő áldozatáért az Istent az embertől elválasztó kárpitot, az Isten maga ketté hasította. Nem ember bontotta el, az Isten maga. Mert Jézus Krisztus tökéletes, egyszer s mindenkorra elégséges áldozata azt eredményezte, hogy az ember már odajárulhat az Isten színe elé. Mindenki, aki hisz Jézusban. Az Ószövetség idején csak egy valaki mehetett a kárpiton túra Isten színe elé, a főpap. Jézus halálától kezdődően mindenki, aki Krisztusban hisz, aki hiszi, hogy ez az áldozat érettem is történt, az mehet közvetlenül az Isten színe elé. Nincs már a kárpit, ami elválaszt Istentől. Mindenki mehet, aki hisz Jézusban, Isten színe elé, és mindenkor mehet. Ugye a főpap csak egy évben egyszer mehetett. Krisztus óta, mindenki, és bármikor. Amikor igaz hittel, alázattal, bűnbánattal, ugyanakkor Isten atyai szeretetében bizakodva összekulcsolod a kezed, imádkozni kezdesz, akkor a szentek szentjébe lépsz be, közvetlenül az Isten színe elé. Mert nincs már kárpit, nincs, ami elválasszon Istentől. Amikor őszinte vágyakozással, Istenre figyelni akaró lélekkel, a kezedbe veszed a Bibliádat, vagy beülsz ide igét hallgatni, akkor a szentek szentjében vagy. Nincs már kárpit. Az Isten maga ketté hasította. És azt üzeni, hogy jöjj bármikor, jöjj bárki vagy. Ha hiszel Krisztusban, közöd lehet hozzám. Nem is csak elém járulhatsz. A gyermekem lehetsz. A szívünk egyé lehet, mert nincs már kárpit. Az Isten maga elrontotta, elbontotta Amikor mások életét hordozod az Isten színe előtt, akkor a szentek szentjében vagy. Közvetlenül az élő Isten előtt. Amikor az ószövetségi főpap azon a bizonyos engesztelési ünnepen levette a gyönyörű, díszes, sokszínű főpapi ruhát, akkor egy egybeszőtt, egyszínű, fehér, gyolcs ruhát vett magára. Aztán vette az áldozati bárány vérét, és bement a kárpiton túl, a szentek szentjébe. Amikor Jézus a Golgotai kereszten elvégzi az engesztelést, akkor egyrészt emlékezhettek rá, hogy egy egybeszőtt, egyszínű, gyolcs ruhát viselt. Onnan tudjuk, hogy a katonák ezt is leveszik róla, és majd sorsvetéssel elosztják. Ahhoz hasonló, vagy talán egészen olyan ruhát viselt Jézus ott a kereszten, a keresztre feszítése előttig egészen, mint egyébként a főpap is viselt. Ez is igazolja, hogy most történik meg Jézus által ott a kereszten a legteljesebb engesztelés. Csak a hit szeme látta akkor, ma is csak a hit szeme látja a véresre vert, a megalázott, a megkínzott Jézusban a főpapot, de a hit szeme láthatja. És ezt a hitben való látást erősítik ilyen pici jelek, hogy Jézus ilyen főpapi köntöst hordott. Az már az ő áldozatának a rettenetes voltát jelzi, hogy neki még ezt a köntöst is le kellett venni ott a Golgotai kereszten. És ő nem egy báránynak vagy egyéb állatnak a vérét vitte be, a saját vérét. És ő nem egy emberi kéz építette földi szentélybe ment, hanem így mondja az új szövetség a zsidókhoz írt levél, hogy közvetlenül a mennyei szentélybe vitte be Jézus az engesztelés vérét, tulajdon vérét. Ezért tökéletes, ezért egyszer s mindenkorra érvényes a Jézus áldozata. Közvetlenül a mennyei szentélybe, az Isten elé vitte az engesztelés áldozatát. És mivel ez megtörtént, egyszer s mindenkorra érvényesen megtörtént, ezért nincs többé szükség kárpitra. Nincs, ami elválassza a szent Isten a szentségtelen embertől. Jézusért, ő benne való hittel mindenki mehet közvetlenül az Isten szín elé. Ezért Isten maga ketté hasítja a kárpitot. Van a kárpit ketté hasadásának másik üzenete is. Azt jelenti ez, hogy véget ért, érvényét veszítette, mert céljához ért az egész ószövetségi rend. Az ószövetségi áldozati rend, a kultusz, a papság mind-mind véget ért. Maga Isten vetett neki véget, amikor ezt a kárpitot Isten ketté hasította. Azért ért véget az ószövetségi rend, mert a Krisztusra mutató, a Krisztus szolgálatát előkészítő küldetését az egész ószövetségi rend betöltötte. Minek többé áldozat, ha megtörtént az egyetlen, az igazi áldozat? Ahogy Krisztus áldozata megtörténik, Isten a kárpitot ketté hasítja, üzenve ezzel azt is, hogy véget ért az ószövetségi rend. Ha Krisztus áldozata megtörtént, ami tökéletes, ami egyszer s mindenkorra elégséges, akkor nincs többé szükség áldozatra. Sem állat áldozatra, sem mise áldozatra. De arra sem lesz szükség, amit egyébként istenfélő, de az ószövetségi keretekben gondolkodó zsidó emberek álmodnak és terveznek mind a mai napig. Számos forrásból lehet azt tudni, hogy készítik, folyamatosan készítik az ószövetségi törvények előírásai szerint egy majdan felépítendő új templom berendezési tárgyait. Készülnek istenfélő, de ószövetségi keretek között gondolkodó emberek arra, hogy egyszer visszakapják a régi templomuk helyét, akkor fölépítik újra a templomot, és újra kezdik az áldozatokat. Nincs rá szükség. Isten maga kezdte el lebontani a régit. Ha megtörtént a Krisztus áldozata, amire előre mutatott az egész ószövetségi rend, akkor nincs miért újra kezdeni. Jézus betöltötte az ószövetségi rendet, és elhozta az új szövetségit. Egyébként az ószövetségi igaz hívők is mind-mind Krisztusra néző hittel éltek. Így mondja ezt maga Jézus a János evangélium a 8. részében. Ábrahám látta az én napomat, és örült. Örült nekem. Akik az ószövetségi időben igaz hitben éltek, azok, ha nem is olyan tisztán, mint mi, de látták Krisztust. Krisztusra néző hittel éltek, és voltak az Isten gyermekei. Az, hogy Isten maga ketté hasította azt a kárpitot, az az örömteli híren túl, hogy mindenki szabadon mehető szín elé a Krisztus érdeméért, azt is üzeni, arra is tanít, hogy Isten maga lezárta az ószövetségi rendet. Krisztusban új szövetség lépett életbe. Ezért az új szövetség népe nem ismer más áldozatot a Krisztus áldozatán kívül. Illetve bizonyos értelemben egyet ismer, de az nem engesztelő áldozat, az hála áldozat. Azt az áldozatot ismerjük és gyakoroljuk, hogy magunkat, mint egy hála áldozatként, oda szánjuk, oda szenteljük az Istennek. Engedelmes, Krisztust szolgáló életre. Ez az egy, amit áldozatként Istennek bemutathatunk. Nem engesztelésül, nem azért, hogy vezekeljünk, nem azért, hogy megnyerjük az Istent magunknak. Az megtörtént Krisztusban. És éppen azért, mert megértettük, hogy Isten megbocsátott mindent, hogy nyitva van a szíve előttünk, ezért magunkat odaszánjuk neki, hála áldozatként. Így mondja Pál ezt a Római Levél 12. fejezete elején, az Isten irgalmára kérlek titeket, szánjátok oda magatokat, Istennek kedves áldozatul. Hála áldozatként. A kárpit kettéhasadásának van egy ítéletes üzenete is. Az ítéletes üzenet pedig úgy szól, hogy Isten elhagyta a templomot. Azt a csodálatos, az akkori világ egyik legszebb épületét, amiről pár nappal korábban Jézus azt mondta, hogy ez majd leromboltatik. Itt kő kövön nem marad. Azt a templomot Jézus halála pillanata után nem sokkal. Az Isten elhagyja. A kárpit ketté hasadt. Kezdődik ebben a pillanatban a templomon, és csak a templomban, az Isten helyett, csak az épületben bízó, akkori zsidó nép ítélete. Isten elhagyta a templomot. Egyszer ezt évszázadokkal korábban Isten népe már átélte. Ezékiel próféta látja azt, hogy Isten dicsősége elhagyja Jeruzsálemet. És a nép megy fogságba. Itt Jézus kereszt halála pillanatában, mert az akkori választott nép Jézust, és Jézussal együtt az őt kiválasztó Istent el- és megvetette, ezért Isten elhagyta a templomot, és elhagyta a népét. Ezért sírt Jézus virágvasárnap, mert ezt akkor már tudta, és mert szerette azt a népet, féltette, sírt Jézus. Tudta, hogy jön az ítélet. Tudta, hogyha őt elvetik, akkor az azt is jelenti, hogy Isten elhagyja a népet. Mivel Isten elhagyja a szentek szentjét, fölösleges, hogy ez bármi is elzárja, ketté hasad a kárpit. Az előbb már utaltam rá, hogy ez a kárpit kettéhasadása megrendítette az akkori zsidóság vezetőit. Mint félelmetes, ugyanakkor számukra érthetetlen jelenséget lejegyezték. Aztán pár évtized múlva talán az akkori szemtanúk közül sokan látták azt is, hogy jönnek pogány római katonák és a szentek szentje. Egy zsidó ember számára a legszentebb terület földjét pogány katonák sarúja tapodja. Mert Isten elhagyta a templomot, elhagyta a népét, a várost, így ez kiszolgáltatott lett az ellenségnek. Minden erejük összeszedése árán sem tudták megmenteni az országukat, templomot, a szentek szentjét pogány katonák tapották néhány évtized múlva. És ma sem az övék. Én pár éve voltam ott, és láttam, hogy milyen keservesen siratják a régi templomot. Mi magyarok valahol ezt megértjük, hogy milyen az, amikor kimegyünk Erdélybe, és olyan városok, olyan épületek, amelyek a miénk voltak, most olyanok kezén vannak, akik ezt semmire nem becsülik. És az embernek így összeszorul a szíve, belefacsorodik a lelke. És fölmerül a kérdés, hogy vajon egyszer a miénk lesz újra? Mi értjük, hogy mit éreznek azok az istenfélő zsidó emberek, akik Krisztusban hitre még nem jutottak, csak siratják a régit, hogy milyen borzalmas lehet nekik látni, hogy a legszentebb helyünkön, a templom helyén, az ős ellenség temploma állott. Legtöbbször az ember tévében vagy fényképen látja Jeruzsálemet, azt a gyönyörű aranykupolás mecsetet látja. Az lett szinte Jeruzsálem szimbóluma. És a nép, amelyé volt az a terület, ott áll és siratja. Ma sem az övék. Isten elhagyta azt a területet, elhagyta őket. És mindaddig csak sírni fognak, vigasztalhatatlanul, amíg Jézust meg nem találják. Az a döbbenetes, figyelmeztető, másfelől örvendetes üzenete nagypénteknek, a keresztnek és Krisztus áldozatának, hogy ez lehet valakinek áldás, és lehet valakinek átok. Ugyanaz az esemény, a templom kárpitja fölétől az aljáig ketté hasadt. Ez lehet áldás. Örömüzenet. Ha Krisztusban hiszünk, szabad az út Isten szívéig. És ugyanez az esemény annak, aki nem hisz Krisztusban, ítélet. Ez Isten elhagyott. Ugyanaz a Krisztus, aki a Golgotai kereszten kiszenvedve az életét adta. Az egyik embernek üdvösséget jelent. A másiknak, mert csak egy gúnyolandó embert lát benne, mert hittel nem hódol meg előtte, kárhozatot jelent. Krisztus személye, áldozata, váltságműve egy félelmetesen éles határvonalat húz ebbe a világba, és szigorúan ketté választja az emberiséget. És vagy csak ide, vagy csak oda lehet tartozni. Vagy hiszek Krisztus áldozatában, a tökéletes engesztelésben, és akkor áldást nyertem, bűnbocsánatot és üdvösségem van, vagy ha nem hiszek benne, átok alatt maradok, kárhozatban, ítélet alatt. És nincs középút. Ugyanaz az esemény, ugyanaz a Krisztus. Lehet áldás, vagy átok. Élet, vagy halál. De valahogy így van az úrvacsora is. Nem véletlen mondja Pál, próbáld meg magad, hogy nehogy ítéletet vegyél magadhoz. És ezzel senkit nem elrettenteni akarok az úrvacsorai közösségtől. Az úrvacsora a legcsodálatosabb áldások egyike lehet. A bűnbocsánatom pecsétje, a Krisztussal való közösségem megerősítése, az egymással való közösségünk csodálatos pillanata. Lehet a legcsodálatosabb áldás, de lehet félelmetes ítélet. Azt mondja Pál, ítéletet vesz magához az, aki nem becsüli meg az Úrnak testét. Krisztus egy félelmetes határvonalat húz ebbe a világba. És nekünk lehet, nekünk kell eldönteni, hogy a határvonal melyik oldalán akarunk élni. Ez a mi lehetőségünk, és egyúttal félelmetes felelősségünk. A mi döntésünkön múlik. Áldást nyerek, vagy átkot? Életem van, vagy halálban maradok? Azt mondja a zsidókhoz írt levél, aki Krisztusban hisztek, járuljatok bizalommal. Egyrészt a kegyelem királyi székéhez, másrészt mond ilyet is, hogy a Jézus vére által bizalommal menjetek be a mennyei szentébe, az Isten színe elé. Ha hiszel Jézusban, ha van benned őszinte mély bűnbánat, ha tudod, hogy méltatlan vagy, akkor jöjj teljes bizalommal. Azzal, hogy én áldást akarok nyerni az én Istenemtől. Én örök életet akarok nyerni tőle. Hiszen készen van, hiszen Jézus ezért áldozta az életét. Áldás vagy átok? Kegyelem vagy ítélet? Élet vagy halál? Félelmetes választás. Ugyanakkor csodálatos választási lehetőség. És bár az Ószövetségben mondta az Isten ezt, de ez mind a mai napig igaz, elődbe adtam mindkettőt. Az áldást, az átkot, a kegyelmet, az ítéletet, az életet, a halált. Válaszd azért az áldást, a kegyelmet, az életet. Mert az Isten nem közömbös szemlélője a mi döntésünknek. Nem hideg szívvel közönösen végignézi, hogy hogyan döntünk. A szabad így mondani, és nagyon emberien, itt belül a lelke mélyén, Egyfajta szent szorongással várja, szinte lökdösi az embert, hogy válaszd azért az életet. A választás lehetőségét nem veszi ki a kezünkből, nem választ helyettünk, nem dönt helyettünk. De szinte szorongva, szinte lökdösve bennünket bíztat, válaszd azért az életet. Válaszd azért a bűnbocsánatot. Válaszd a kegyelmet. Hogy számodra ne legyen hiába valóvá a Krisztus áldozata. Járulj bizalommal a kegyelem királyi széke elé. A te Krisztusod, aki minden bűnödért eleget tett, kegyelemmel, áldással, élettel vár. Nagypéntek teljes joggal szomorú ünnep. Mégis lehet a vége, örvendezés. Legyen is. A Krisztus kínözönben maradt, szomorúságban, szenvedésben ott a kereszten, hogy mi örömben legyünk, szabadságban, életben. Isten segítsen nekünk ma is jól dönteni. Adja ez lelke erejét, támogatását, hogy válasszuk azért az életet, az élet fejedelmét, a Krisztust. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy megteremtetted annak a lehetőségét, hogy mi Isten áldott gyermekeiként életet örököljünk, üdvösséget. És ez a csodálatos, az egész életünket új irányba indító ajándék már itt a földön a miénk lehet. Urunk, segíts nékünk, hogy a Krisztus keresztjének és feltámadásának ereje már most bennünk új életet teremtsen. Urunk, kérünk téged, hogy indíts őszinte bűnbánatra minket. Urunk, hadd jussunk el oda, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk méltók. Ugyanakkor meg akarjuk ragadni a kegyelmet, mert szeretnénk jól dönteni. Urunk, szeretnénk újra téged választani. Újra hittel, hálás szívvel melletted dönteni, aki előzetesen döntöttél már mellettünk. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmes és irgalmas Isten vagy, akihez lehet bűnbánattal megtérni. Segíts erre bennünket, Urunk! És engedd meg, hogy lelked által átéljük az úrvacsorában azt a csodálatos szent egységet Krisztussal és egymással. Urunk, engedd meg, hogy az a bizonyosság eltöltse a lelkünket, hogy amilyen bizonyosan a kezünkbe vesszük azt a falat, kenyeret, és az a miénk lesz, olyan bizonyosak lehetünk abban, hogy miénk a bűnbocsánat és az örök élet ajándéka. Urunk, szentelj meg bennünket, a Krisztus érdeméért kérjük, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a rövid hirdetéseket. Hirdetem mindenekelőtt a ma esti úrvacsorás istentiszteletünket itt a templomban este 6 órai kezdettel. Nagypéntek istentiszteletünk lesz, úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, és az énekkarunk is szolgál. Ünnepi rendünk jól ismert alkalmait azért hadd ismételjem el mégis. Mindkét napján húsvét ünnepének délelőtt 10 órakor itt a templomban istentiszteletet tartunk, és a szent jegyeket is kiosztjuk. Most istentiszteletünknek ezt a részét lezárva és egyúttal készülve az úrvacsorai közösségre, a 340. dicséretünk 6. versétől énekeljünk annyi verset, amennyi szükséges. A 340. dicséretünk 6. versétől énekeljünk. Ha valaki bármilyen ok miatt nem kíván most az úrvacsorai közösségben részt venni tőle, azt kérem, hogy most az éneklés alatt hagyja el a templomot. Köszönöm előre is. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeliekhez írott első levele 11. fejezetében, a 23. és azt követő versekben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vettem, minek utána megvacsorált, ezt mondvám: e poháram az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Pál apostol intő szavakat is fűzött a szereztetési igékhez, amikor így folytatta: próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Jöjjetek, fogadjuk meg az apostol intő tanácsát, és magunkat megpróbálva, Isten szín előtt megállva, imádságban tegyünk vallást a mi bűneinkről. Imádkozzunk. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelenül előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, Uram, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Ím én vétekben fogantattam, és bűnben belengetett engem az anyám. Tisztíts meg engem, Uram, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.
Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem, Uram. Amen. Bűneink megvallása után jöjjetek, tegyünk vallást a mi győzedelmes keresztény hitünkről is, és ennek foglaltaként mondjuk el együtt, fennhangon is az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes, keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mégis anyaszentegyházunk állandó gyakorlata szerint néhány kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán? Ti magatok is mindenestől gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek, hogy az Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ha így van, felejétek, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most az én él, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája. Hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Most, akik Isten szent lelke által illendőképpen előkészültetek, járuljatok az Úrnak szent asztalához, alázatos szívvel és szép renddel. A szentjegyek kiosztása és vétele alatt a 457. dicsérettől kezdődően énekeljünk. Foglaljunk helyet. Így szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így jöttek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így jöttünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén elhivatásotokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Krisztus Jézusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus megbocsátott néktek. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben gazdagon. Amen. Végül a 447. dicséretünk első versét énekeljük. Uram, bocsássad el szolgádat békével.